Ha jó munkát végeztünk, akkor természetes következmény megtakarítás. Természetes következménye, hogy van valami, amivel utána még újra bánni szükséges, és hát ebből lehet gyűjteni, lehet befektetni, és tudjuk, hogy a cél a haszonra törekvés. Sokféleképpen már gyerekkorban is hozzáfogunk a gyűjtögetés. Lehet, hogy ez a hiánygazdálkodó időszaka különösen rányomta a bélyegét, amikor ugye elkezdtünk szalvétát gyűjteni, különféle dolgokat, vagy pedig nagyapámra emlékszem, aki ebbe a gyülekezetbe ülni, amikor még élt, és a csövekből, a vasakból a legkisebb lemezt is félretette, mert még arra szükség lehet. És tényleg nem egyszer szükség is volt. De befektetés az, amikor a javainkkal valami olyasmit teszünk, ami hasznos lesz később. Ez a megdöbbentő esemény történt, amikor unokaként nála voltam, és szeretett hozni, mert mérlegkészítő volt, és miket atát ismerték a környéken, valahogy ő mindig megmaradt maszeknak, vagy legalábbis ahhoz közeli munkásnak, és szerette beosztani a pénzét, de oda is adni Istennek. Egyszer, amikor megyek áron, és egyik napról a másikra elviszi az autóját, és nem hozza vissza. Pedig akkor nem volt autója, egy Moszkvics volt, és elvitte Győrbe. Mert ott kezdődött a baptista misszió, és szükség volt egy autóra. Nem igazán értettem, hogy kell-e gyűjteni, hogy autója odaadja valakinek. Később egyre inkább megértettem. És tudom, hogy van értelme a befektetésnek. Nem mindig a befektetésnek a lehetőség. Ezt is észre kell venni, ezzel is sápárkodni kell. A demokráciában 4 évente lehet befektetni egy kormányba is. És vannak, akik nem veszik észre, vagy nem veszik észre, hogy ott az ideje, amikor ránk bizatott a jövő, hogy befektetésként válasszunk, hogy jól válasszunk. Mert később utána már csak az az ige következik, hogy engedelmeskedjetek a törvényeknek. De hogy mely törvényeknek, az tőlünk is néha függ. Nem ezekről szeretnék igazából beszélni, de add mondja, hozzá tartozik a befektetéshez. Azt mondja az én magam is, hogy nem, hogyha van valami, ami megmarad. Szeretem, ha zsebemben van egy pár ezer forint, vagy ha a táskámban egy kicsit több, hogyha bármi szükségkor tudjak hozzányúlni. Szeretjük, hogyha van, amire támaszkodhatunk. És mit mond a Biblia erről, hogyan is bánjunk ez, miért fontos ez, és milyen célból történjen a mi gyűjtésünk és befektetésünk, és végül is mennyit, ha van lehetőség a választásra, és hogyan tegyük ezt? Nagyon érdekes, a Bibliában én a kezdetén mondtam, hogy milyen sok ige van arról, hogy az anyagiakkal hogyan bánjunk, az eszközökkel hogyan bánjunk, és gyűjtésben találtam rengeteg igét a Bibliában, és 1/5 részét tartottam csak meg, és így is nagyon kevés az idő, hogy a legfontosabbakat elmondhassam. De megpróbálok néhányat ide elétek hozni, remélem lehet látni. Vigyék magamnak ezüstöt, és aranyat is, és királyok drágaságait, és tartományokat. Szerzék neklő férfiakat, asszonyokat, és az ember gyönyörűségeit, asszonyt és asszonyokat. Ugyanitt folytatva a prédikátor. Valamit kívánnak az én szemeim, meg nem fogtam azoktól. Meg sem tartóztattam az én szívemet, semmi vigas sem. Az én szívem örvendezett minden én munkámmal gyűjtött jókban. Mivel, hogy ez volt az én részem minden én munkáimból. Tehát lehet örülni annak, amink van, és lehet gyűjteni sokféleséget, amikhez hozzájuthatunk. Bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmataskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Tehát azt is érzékelte, nem biztos, hogy érdemes ezeket a gyűjtéseket így folytatni, mert nem is biztos, hogy az én használ élvezni. Tehát hogyan gyűjtsünk? Nézzük meg a Biblia tanítását. Jézus mondja 2 Biblia versben, Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a menny, ahol sem a rozsda, sem a moly nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Aztán, hogy ideje van a gyűjtésnek, olvassuk a Prédikátorok könyvében, hogy kövek elhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének. Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét. És itt gondoljunk az életkor nyarára, reggelére, delére, nyarára és őszére. Ilyen értelemben is van üzenete, hogy mikor is van időtésnek. Gyűjt nyárban az eszes, álomban utás idején a megszégyenítő fiú. Vagyis, amikor ott az ideje a gyűjtésnek, akkor azt tenni kell. Ó, mi Urunk Istenünk, mind ez a gazdagság, amit gyűjtöttünk, hogy neked és a te szent nevednek házat építsünk, a te kezedből való, és mindazok a tieid. Azt emlékeztek a hét szűk és hét bő esztendőre, és takarítsák be a követkedők minden termését, és gyűjtsenek gabonát a fáró keze alá, élelmül a városok, és tartsák meg. És összegyűjti a hét esztendőnek minden eleségét, amely volt Egyiptom földén, és a városokba takarítá az élelmet, a városba a körültelévő határ élelmét takarítá be. De lehet nem Isten szerint, de ezt érzékeljük már is, és ezekről is igen fontos üzenet példabeszédek könyvének több helyen is. A hiába valóságból keresett kisebbül, aki pedig kezével gyűjt, megöregbíti azt. Nincs közünk ahhoz a gyűjtéshez, amire szert teszünk, akkor nincs is olyan értéke. Nem beszélve a hiába valóság útján. A hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs elveszett hiábának, akik a halált kezdik. Lehet csalással, különféle módon elvenni az emberektől, és így gyűjteni magunknak. Erre vagyunk a bűnre való okán. Aztán el is lenni azokat, amiket gyűjtünk. Fönnáll a veszélye, hogy gyűjtünk, de nem tudjuk megtartani. Ezért zokog a szívem Moábért, mint a síp, és zokog a szívem Kírhás férfiaért, mint a síp, mivel hogy a kincsek elvesztek, amiket gyűjtött. Te deégszel, és benned marad a te éhséged, és gyűjtesz, nem takarítasz. Avagy nem költenek-e ezek mindnyájan példabeszédet róla, és találál mondván, jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé. De meddig? Aranyatokat és ezüstötöket rozsda fogta meg. Tája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testetek űz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Vajon tudjuk-e, hogy mi a legértékesebb kincs, és mik azok, amelyek vezetnek bennünket az igazi értékektől? Amikor kincset gyűjtünk, anyagiakat, szemben az örökkévaló kincs helyett. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? Gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Olvassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjetek lelőségében. Mint a fogoly madár, mely fiakat gyűjt, melyeket nem ő költött, olyan, aki gazdagsága gyűjt, de nem igazán. Az ő napján elhagyja azt, a halálakor pedig bolondá lesz. Hány ilyenünk a mai történelemben, akik nem igazságosan szerezték vagyonukat, és perceken belül megsemmisült. Aki marháját kamattal és uzsorával, annak gyűjt, aki könyörül a szegényeken. Ezt a Biblia verset jól lenne megjegyezni, még hogyha nem is jól látszik, de a következővel együtt, mert ebben van valami, ami nem azonnal jön ki, mint megérthető üzenet, de szeretném, ha még egyszer elolvasnátok, meg a más. Mert aki jó az ő szemei előtt, adott istenséget és tudományt és örömöt. Tehát itt első fele az igé versnek, amelyikben benne van, hogy örülni lehet olyan szerzett gyűjtésnek, de ott a bűnösnek pedig adott foglalkot az egybegyűjtésre és az egybehordásra, hogy adja annak, aki jó az Isten. Ez is hiába való az elmének gyötrelme. Én azt érzékelem a két versben, először a saját életemben is igazolva ennek az igazságát, hogy ez a célja a gonosz embernek, másnak adja, de előbb-utóbb azért lesz, akinek az Isten akarja odaadni. És nem a miénk lesz. Vannak én még házában hamissággal gyűjtött kincsek, és ösztövér véka, mely utálatos. Sokszor van lehetőségünk gyűjtögetni, mert ott van, mert nem becsülik meg, mert el lehetne hozni, akár visszatérve a munkahelyekkel való magatartás. Amikor kezdtem dolgozni a csőszerben, akkor hát úgy szórták a veleket, csavarokat, mint hogyha a leggazdagabb cég lennénk. És hát nekem meg ott a lépcsőház, építettem az új lépcsőnket. És hát összeszedtem ezeket a csavarokat, úgy se kellett senkinek. De amikor betettem a lépcsőházba, és elkészült, és örültem neki, hogy milyen jó, nem? Akkor egyszer csak másszor csak előjött, hogy mind is járok én föl minden nap, meg hova is megyek én minden nap innen ezen a lépcsőn, és honnan vannak ezek a csavarok, és az enyém ez, hogy nem. Fordulattal elkészítettem ezeket a csavarokat, dübeleket, és visszavittem a csőszerbe, és mondtam, hogy elnézést, de én ezt vissza kellett, hogy hozzam. A többiek körülnéztek, és nem értették, hogy miről beszélek. Hogy, hát annyi van ott a szemétben, te bolondulva minek hoztad vissza. De utána, amikor megkérdeztem, hogy összeszedhetem-e ezeket a csavarokat, ami senkinek nem kell, meg ami után eszembe jutott, hogy a kollégám több millió forintos ventilátort azért ásott be, egy gödeltárban nem volt benne, akkor, és ezt tették jól, és ez volt a helyes abban a rendszerben, akkor rájöttem, hogy ha én elkérek valamit, és azt odaadják, akkor azon békességem lehet. És így történt. Visszakaptam ezeket az anyagokat. Vannak-e még a gonosznak házában hamissággal gyűjtött kincsek? Tálatos. De lehet Isten szerint is gyűjteni, bölcsességeddel és értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot, és gyűjtöttél aranyat, és ezüstöt kincsbe, és időnként a lévitek által elvitették a ládát a király előjéhez, és amikor látták, hogy sok pénz van benne, eljövén a király ide irodeákja, és a főpap választott embere, kiüríték a ládát, és miért visszavitték helyére. Ezt művelék időnként, és nagy összeg pénzt gyűjtöttek. Gyűjtötték és gyűjtötték. De ott van, ne felejtsétek el, az írodeák is ott van, meg ott vannak a választott emberek, akik ezt nyilván tartották. Nem ész nélkül és meggondolatlanul, hanem bölcsen és Isten rendje szerint. És mennének Hilkiás láttatták neki az Isten házába begyűlt pénzt, amitták az ajtónálok, gyűjtöttek Manassétól, Efraimtól, és egész Izrael maradékaitól, és egész Júdeától, Benyámintól és Jeruzsálem lakóitól. Menj fel Hilkiáshoz, és számlálják meg az úrgyűlt pénzt, amelyet gyűjtöttél az ajtóirizők a nép. Esőt adatokra, alkalmas időben, korai és késői esőt, hogy betakd a gabonádat, borodat és ott. Jézustól is hadd idézzünk fontos üzenetet. Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tilkozol. Tennünk kell. Isten mellé állva, ő az ők akarát ötve, gyűjtenünk kell. Nem csak pénzről van szó, és főleg Jézus nem erre gondol, de az értékeket gyűjtenünk. És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. A hétnek első napján, a gyülekezet történetéből olvasok ezt, mindenitek tegye magánál, amit sikerült összegyűjtenie, hogy ne akkor történjen, amikor oda megyek, mert nem a gyerekek tartoznak kincset gyűjteni a szülőknek, olvasok a 2. Korintusban, hanem a szülők a gyerekeknek. A gazdagok legyenek gazdagok a jó cselekben, ez hatásszünet. Tehát a gazdagok a jó cselekedetben legyenek gazdagok, adakozzanak szívesen, részesítsenek javaikban másokat, gyűjtsenek jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igaz örök életet. Tehát azt látjuk, hogy a gyűjtés nem rossz, hanem annak a szerelme a rossz. És azt is láthatjuk, hogy az Ószövetség a teremtés óta igaz, hogy ahol a szívünk nekünk embereknek, ott van a kincsünk. És aki magának gyűjt, az nem Isten szerint gazdag. Vajon a gyűjtés és az adakozás között van-e szoros kapcsolat? Ha valamit félre tudtunk tenni, akkor is vonatkozott a 10%? Vagy az az adományozó készség, amit Isten belénk adott? Ezen gondolkozunk, és nehogy félreértsük az Isten tanítását. Tehát nem félretenni kell vonni az Isten gazdaságából, hanem hasznosítani benne. Tehát a Biblia a gyűjtést, a megtakarítást tanítja, de elmarasztalja, ha az Isten szolgál. Nézzünk meg itt három jelenvonást, az ember három jelenvonását, a bölcsességét, a drágát és a szorgalmát. Drága kincs és olaj van a bölcs hajlékában, pedig eltaszt. Van négy kicsi nyálat a földön, amelynek mégis nagyon okosak, nem erős a hangyák, mégis beszerzik nyáron az eredelüket. Szorgalmasnak tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsieti a dolgát, csak ínségbe jut. Ma igazán lehet ez a gyorsan megjó emberek számára. Mit jelent a megtakarítás? Azt, hogy kevesebbet költ, mint amennyi az ő bevétele. Tehát, ha a megtakarítás pozitív, akkor, hogyha a költsége kevesebb, mint a bevétele. És az a jó tanács, hogy mindenképpen az első részéből adjunk 10%-ot Istennek. És nem csak a fizetésünkből, hanem a bevételünkből. Néha azt azért tudnunk kell, ugye, hogy nem csak fizetésből tudunk megélni elég sokan, hanem más egyéb jövedelmünk is van. Adjuk itt a 10%-át Istennek, és hogyha lehet, a második 10%-át megtakarításra fordítsuk. Ma is tapasztaljuk Isten viselését, és vározzuk, akkor ezeket meg fogjuk tudni valósítani. Mert ismeri a mi problémáinkat, és bízzunk benne, hogy ma is ugyanaz, aki volt. Itt le a csodák kora. Ma is várhatunk Istentől csodákat az ő dicsőségére az életünkben. Mert ha hitben, akkor ezek valóságok lesznek. Mert a hit a remélt dolgokban való bizonyítéről van meggyőződés. És tudjuk, hogy a hitünk befolyásol, és megalapozza a cselekedeteinket. Kérdést kaptok. Nézzük meg az indítékokat. Ha gyűjtünk, ugye akkor olyan motivációnak, hogy sok legyen. Azért, hogy van egy olyan érzésünk, hogy nekünk ezzel bármit meg tudunk csinálni. Bármi, ha eszünkbe jut, akkor majd meg tudjuk lépni. Ad egy ilyen hamis biztonságérzetet. Ugyanakkor képessé tesz bennünket arra, hogy lenézzünk másokat, hogy képmutatók legyünk. És ez az ember természeténél fogva, hogy így legyen, bár nem egy helyes magatartás. Aztán meggazdás a jó céljából, és hát szeretünk jól élni, szeretnénk, de el, hogy örökké való elmúlik. És aztán, ha szerencsejátékot űzünk, akkor is tudjuk, hogy sohasem elég. Nem jó. Nem Isten szerint való. Az igaz motiváció akkor teszem a dolgomat, csak hogy több legyen, mert Istennek célja, hogy megtakarítsak, céljadás legyen azon, amit ad nekem, hogy én is használni tudjam az ő javára. Gazdagság, hogy adni, okozni, támogatni tudjak másokat, célokat. Kell, hogy látásom legyen, de ha még nincs, akkor is tudnak szüksége van, és meg fogja mutatni, hogy mire adta. Az is egy jel, hogyha azt, hogy adta, mert akkor is fogom tudni, már tudom előre, hiszem, hogy a hasznosságát meg fogja mutatni. És nem utolsó sorban pedig példát élni az utótoknak. Lehet üzletember egy keresztény? Ugye sokszor ezt tették fel ezt a kérdést, ma is sokan még gondolkodnak ezen, és állják a nemleges válaszra a megfelelő indokot. Mert meg lehet találni, hogyha keressük kritikával, illetve nyilvánvaló sokan még nem úgy élik meg azt, ahogy Isten szeretné. Mert ez a borzasztó sok változás, ami a mi országunkban történt, a történelemben, az tulajdonságokat nagyon megpróbálja. És sok keresztény üzletember is beleesik abba, hogy nem József Attila szerint teszi azt, hogy csak lassan. Pontosan. Pontosan szépen benne van az a mértéktartás. Ha van mit befektetnünk, akkor hogyan határozzuk meg? Hiszen a befektetés egyben kockázat is. A megtakarítás egy részét szoktuk befektetni, és az a része az, ami el is vesz. Hiszen emberek vagyunk, és lehet, hogy nem értünk pontosan azokat a körülményeket, amelyeknek is nem biztos, hogy jól döntünk. Mennyi az, amennyiknél a motiváció megvár? Aminél megmarad az, hogy az Isten motivációja, az előbb rajzolt, illetve fölírt motivációk meglegyenek, és ne az emberi motiváció győzzön. Tehát meggazdagodjak, hogy másokat le tudjak nézni, hasznos legyen. Ha már tudsz vele sápárkodni, az sok. Tehát a sok alatt azt a pozitív mennyiségre törekszünk. Van egy mennyiségi tom, legy éves kor után legalább egy éves megtakarításotok. Én nekem ezt az Isten biztos, nem mindenkinek adatik ez a lehetőség, de jó törekvésnek tartom. És hogyha a megtakarítást hálasszuk, lehet az akár összesen 60 ezer forint is, lehet annak egy harmada, amelyik arra alkalmas, hogy krízis elhárításra tartsuk meg, a rövid távú fejlesztésre. Itt írtam néhány olyat, hogy gondolkodni ne kelljen, hogy mire is gondolok, ha már egy rövid távú befektetésnek számít inkább a fogászat, de egy tetőcsere az biztos, hogy nem kevés és nem gyakran előforduló és az életünkben. És ugyanakkor, ha marad, akkor ezt az egyharmadot a kockázatra befektetni tudjuk fordítani. És akkor azt látjuk, hogy a befektetés maximum legyen a megtakarításunk egyharmad része. Miért? Mert ezzel kockáztatunk. Éppen mostanában előző konferencián még mondani, hogy hál' Istennek nem tartozok senkinek. Ez most megváltozott. Hitelt vettem föl, és betartva szigorúan azt, amit mondok most is, hogy a megtakarításaimnak az egyharmadát maximálisan kockáztatom. De hiszen a hitelnek vannak fedezeti kockázatai, amelyik akár el is veszhet, amelyek nem feltétlen tőlem függenek, hanem attól a társadalmi-gazdasági körülménytől is, amiben élünk. Tehát sápárkodnunk kell a megtakarításokkal, a befektetéssel is. Miért? Mert a szépben nem érték a pénz, hanem akkor, ha forog. És tudjuk, hogy az idő függvényében ennek az értéke változik. És ma egyre inkább ezzel számolni kell. Ha kevés van, akkor érdemes bankba vinni, mert otthon esetleg könnyebben elvész, vagy pedig, ha kevés időt visszük a bankba, akkor az a kis kamat mégiscsak valamit használ, tehát nem veszíti az értékét annyi. De hadd mondjam, hogy ha ott felejtjük a bankba, nem egy ember elfelejti, hogy bankszámlát nyitott, más, hogy az a bank hol van, ott van a pénze, és az ember ilyen egyszer takarékos, aztán utána nem tudja, hogy hova tette. Hát nekem ilyen nincsen, azért ezt hozzáteszem, de azért ottam már ilyet, és azért beszélek róla. De tény, hogy a bank elvisz pénzünket, és kivonja a használatot. Persze a mi használatunkból vonja ki, nem az övéből, ő természetesen használja, és tudja, hogy miért kéri el tőlünk. Tehát használjuk fel időben a befektetett pénzünket, és nem biztos, hogy a bankban kell tartani. És fordítsuk az értékeinket időtálló befektetésre. És hogy egy időpontot is határozzak meg, azt oda is írtam kisbetűkkel, hogy legalább 10 évvel a halálunk előtt kezdjük ezt el. Mert rosszul érezzük magunkat utána, hogyha nem tettük meg. Milyen befektetésre gondolok? Azt hiszem, hogy a gyerekeknek is, ha gyűjtünk, de nem adjuk oda, akkor az nem ér célt. Ha a misszió munkásokat egyetértünk, hogy támogatni kell, tényleg ez a mi dolgunk, fölismertük, de még mindig csak gyűjtögetünk, de nem kezdtük el odaadni, azért érdemes figyelni azt az előző törvényt, hogyha egyharmadát befektetjük a megtakarításunknak, nagyon gazdagan visszahozza az Úr, ha emberekbe fektetjük be, misszió támogatásba, vagy gyülekezeti építkezésbe, vagy minden, amit az Isten megmutat nekünk. És végül nézzük meg, a költségvetés mi is. Hát nem a költségeket vel, hogy el is fel, és aztán ráhozunk egy kapányi földet. Ez inkább a számvetéshez tartok, amikor papírra vetjük azt, hogy milyen költségekkel is jár az élet. És hogy nem tanult, akkor, mert az iskolák sajnos nem tanítják el egy családi költségvetést készíteni, akkor is emlékezünk, hogyan csinálták ezt szüleink, hogyan csinálták ezt azok a barátaink, akiktől elleshettük. Mert vannak, akik nem is családokban nőnek föl. Még az az adottságok sincs meg, hogy egyáltalán megnézzék, és hogyha belegondoltok, most hadd tegyek egy kanyart, hány ember születik ma, akiben nő föl? Egyre több fiatal gyermek olyan helyzetben van, hogy még a családjától se tud tanulni, mert nincs neki. Milyen nagy baj ez. Ezért is kell, hogy meg azokat, akik jól csinálták. Én azt láttam, hogy nagyszüleim is, édesapám is úgy végezte, hogy nyomon követhető volt az egész család számára. Volt egy kis füzet, és én amikor eljöttem a ház, a régi füzeteket magammal, és egyik alkalommal, egyik születésnapján megmutattam neki, hogy édesapám, itt van az 1972-es költségvetésed. Nap be volt írva, hogy tejkenyér, cukor, éppen volt a vásárlás tárgya, 2.20 maradt, és így tovább a következő nap. Minden napra egy sor volt. Ez is kimutatta, hogy mennyi pénz az havi költség. És azt követően azt is tudtuk, hogy mennyi lesz az éves költség. Tulajdonképpen nem másról van szó, hanem egy nyilvántartásról. Úgy kezdődik a költségvetés, hogy megnézzük, hogy mit csináltunk. Nem azt kezdjük, hogy mit álmodunk, hanem hogy mit csináltunk. Tehát ezért, hogyha leírjuk, hogy hogyan néz az ki, amit elköltöttünk, akkor fogjuk tudni a költségeinket, és tudjuk tervezni a minket. És ne felejtsük, hogy áldozás van, és a missziónk 10%-a, meg amit odaszántunk, annak követnie kell ezt, mert ha ott felejtjük valahol, akkor nem igazán, nem helyesen járt el a szívünk, hanem lemaradt. Olyan még sose volt baj abból, hogy valaki többet adott, mert azt Isten nem büntette meg, ha valaki többet adott a misszióban. Mit csinálják, ha nő a megtalálások? Beszéljük ezt meg. Én azt szeretném, hogyha a házaspárok előjönnének ezek a kérdések, a férfiak nálunk, férfi körben beszélünk ezekről, és nagyon hasznos infók. Kikérdezzük egymást, hogy ti hogy csináltátok a gyermekkoratokban, és ez mind arra jó, hogy nem hogy szégyenkezzünk, hanem hogy hogyan tudjuk megjavítani. Nézzünk tehát most egy költségvetési mintát, amelyik nagyon könnyű, bár hadd mondjam, hogy nem kell hozzá csak egy üres papír, meg egy táblázat, és akkor ugyanúgy meg lehet csinálni, mint 1972-ben, táblában ezt megcsinálni, amelyikben az látszik, hogy a bal oldalnak sorolva, hogy adó, aztán közüzemi díjak, aztán adók, biztosítás, hitel visszafizető díjak, aztán egyéb adományok, egyéb költségek, és az összes költséget akkor mondjuk a január havit összedom azon, befizettem, hogy az átutalásokat megcsinálom, bevételnél be tudom érni a fizetésemet, a bérleti díjbevételeket, az eladásból adódó jövedelmet, vagy valamilyen hozadékot, amiknek az összes bevétele, meg a havi kiadása ad egy egyenleget, egyébként cash flow-nak is tudományban, de azért fontos ez, mert a maradék megy a következő hónapra. És mindjárt vissza lehet el, hogy 10%-ot adakoztam. És ez a minimum, amit elhatároztunk. Én azt szeretném, hogy Isten áldása lehetne a mi gyűjtésünk, befektetésünk, és használjunk ismeretet arra, hogy ezt helyesen tegyük. Köszönöm.